17. fejezet. 1.800.000 kilométerre a Pannontól. Az űrcsaták legjellegzetesebb mondata hangzott el egy kárpáti pilóta szájából. Itt van mögöttem, nem tudom lerázni! Hangtalan robbanás a kozmoszban, a kongregáció kék-fekete űrvadásza átszáguldott a tűzgömbben izzó törmeléken, és eltűnt a csillagok között. A tűzgömb pillanatok alatt kihunyt, a kárpáti vadászgép helyén csak a semmit jelezték a radarok. Egy újabb lámpácska aludt ki Enikő műszer pultján, a lány elkeseredetten vette tudomásul, hogy sorra elveszíti az összes emberét. Szerte foszlik minden remény, a rombolókat egyszerűen nem lehet feltartóztatni a Pannon előtt. És a Szent Hermafrodita űrflottája csak jött előre rendületlenül, és nem létezik olyan erő a kozmoszban, amely megállíthatná ezt az előretörést. Rékának lett igaza, nem félt. Miután először rárepültek a harci alakzatban közeledő rombolókra, és a Szefántor fedélzeti lézerágyúiból leadta az első sorozatot, egy csapásra elillant a félelme, vérében buzgott az adrenalin, sikoltozott, kiáltozott örömében, a többiek lelkesen repültek vele együtt, és több egymást követő hullámban megtámadták a lovagrend flotta egységét. Csak hogy nem a három beígért cirkáló és a kinizsi vadász támadása érkezett meg, hanem újabb űrtemplomos hadihajók, végül egy kongregációs cirkáló is kilépett a mélyűrből, és harcba küldte sok tucatnyi vadászgépét. Alig negyed órával az első lézer sorozatot követően Fekete Enikő számára világossá vált, hogy ezt a csatát nem nyerhetik meg a magyarok. A lovagrend háromszoros túlerőben van, állapította meg Enikő, de nem hátrált meg és nem vezényelt visszavonulást. Az ellenséges támadó erő kellős közepére manőverezett a gépével, pusztító lézertüzet zúdított az ellenségre, a hősök követték, és úgy lett, ahogy mondták, mentek a hercegnőjük után a pokolba. A hatalmas űrcirkáló parancsnoki hídjáról lakonikus arccal nézték az űrcsatát. A kommunikációs tiszt ellépett a képernyő sortól, és személyesen jelentette a kapitánynak. Most már bizonyos, hogy a Deél ősi bán lánya vezeti őket. Öljék meg azt a boszorkányt! Nem érdekel milyen áron, de öljék meg! A harcászati rendszer újra bemérte a legelől haladó rombolót. Enikő szemhunyásnyi idő alatt döntött, és kilőtte a maradék űrtorpedóit. A komputer szerint a romboló energiapajzsa már 75% alá esett, a lány abban bízott, hogy a torpedók becsapódásáig a többi gép találata már annyira lefogyasztja a pajzsot, hogy az intenzitása 50% alá kerül, és akkor, ha nap atyácska is így akarja, találatot kap a parancsnoki felépítmény. De most, el innen hamar. Enikő leborított a géppel, tűzpiros lézersorozatokkal spriccelte tele a kongregációs vadászokat, és növelte a sebességét. Ne repülj rá újra a rombolóra! Kárpáti vezér egyes! Majd mindjárt meglátom! A célpont pajzs intenzitása 52%-on, és lassan töltődik. A torpedók megsemmisültek, közölte Enikővel a kompjúter. 52%? Csak 52. Enikő balra rántotta a botkormányt. Újra megpróbálom. Nincs torpedód, innen látom. Lézerrel támadok. Boom! A hang Enikő pilóta széke mögül hallatszott, és téglapiros szikra eső borította el a lányt. Olvadt fém és műanyag fröccsent a sisakjára, a műszerpulton veszett sípolásba, villogásba kezdtek a vészjelzőlámpák. Ha basszus, átlőtték a pajzsomat! Enikő átkapcsolta a vészrendszerre, de nem történt semmi, a lámpák ugyanúgy villogtak tovább. Hárman álltak rád! Hallatszott egy érzelemtől mentes férfi hang a rádióban. Enikő jobbra-balra rántotta a kormányművet, a csillagok csak megbillentek egy kicsit. Nem tudok manőverezni, üvöltötte a lány. Ne spánikba, hercegnő, 10 óránál jövünk, -30-on. Boom! Szikra eső, hőhullám, a műszerpult lángba borult Enikő előtt, az automatikus oltórendszer bekapcsolt, és mindent telefújt habbal. Istenem, mindjárt ott vagyunk! Lézertűz záporozott a kozmoszból, valami elsuhant Enikő irányíthatatlanul vergődő vadászgépe alatt, aztán követte egy másik fantom. Vakító lézersugarak záporoztak a kozmoszban, az apokaliptikus fény özönhöz a lány sikolya adta az aláfestő zenét. Csöd lett. Enikő életében először nem tudott kiigazodni egy műszerpulton. Hall engem valaki? Szólt bele a mikrofonba. Megszólalt egy pilóta, a hangja alapján tapasztalt öreg róka lehetett.
Csak egyet tudtak leszedni mögület, kárpáti vezéregyesés. Őket kilőtték. Próbálkozz a start hajtóművel, növeld a sebességet.
Enikő tövig nyomta a gázkart. Belobbantak a start hajtóművek, a lány hátra feszült az ülésen.
Még mindig ketten vannak rajtad, vezéregyes!
Enikő lehúnyta a szemét, és Tündér Ilonához imádkozott. Tisztíts meg engem, Istenem, tisztítsd meg testemet, lelkemet! Várta a legutolsó robbanást.
Veled szemben jövök! Barkóczi Réka hallatszott a rádióban.
Enikő kikerekedett, szemmel nézett maga elé, csak a csillagokat látta.
Réka?
12:00! Egy ezüstösen csillogó pöttyöcske mozgott a csillagok előterében, s rohamosan közeledett Enikő sérült űrvadásza felé. A lány megmarkolta a bénult kormányművet, arcán patakokban folyt az izzadság.
Réka, ne!
Ne rángasd a gépet!
Enikő sikoltott.
Nekem akar jönni. Nem bírja elviselni, hogy nem kerekedhetett fölém. A becsületét vesztette el, amikor elfogadta a jobbomat. Velem együtt akar meghalni. Hát mégiscsak ő öl meg engem.
Ne!
Barkóczi Réka egy parányit elmozdította gépét a hossz tengelye körül, és leadott egy rövid sorozatot a lézervetőből. A sugárnyalábok centiméterekkel húztak el Enikő gépe mellett, és konfettivé robbantották a nyomába szegődött kongregációs vadászokat. A szent fogadalmas az utolsó pillanatban félrerántotta a kormányt, és elszáguldott Enikő gépe mellett. A baloldali vezérsíkja talán ha 2 méterre lehetett a lány gépétől, a világűrbe meglehetősen elenyésző távolság. Réka felkapta a gépet, és egy iszonytató dugóhúzóban elröpült a pannon irányába. Enikő komoly küzdelmet folytatott az ájulás ellen.
Szép volt, szent fogadalmas, hallatszott az öreg pilóta hangja. De ha ezt még egyszer megcsinálja, ha hercegnő, hanem, ha csinos, hanem, el fogom fenekelni.
Köszönöm, suttogta Enikő a kozmikus térbe.
Aztán megkapta élete legrosszabb hírét.
A cirkáló felé tartasz, vezéregyes. Tényleg nem tudsz manőverezni?
Nem,
mondta elkeseredetten a botkormányt rángató lány.
Sajnálom, együtt érzünk veled.
Magához tért a fedélzeti kompjúter.
Kongregációs cirkáló 42 perc múlva lőtávolban. Pajzsintenzitás 100%-os, támadási.
Enikő kikapcsolta a kompjútert. Leállította a hajtóművet, levette a sisakját és letörölte arcáról az elkeseredés szülte könnyeket. Alig 3/4 órája volt hátra az életéből. Egy űrvadász érkezett a semmiből, és méltóság teljesen beállt a bal vezérsíkja mellé. Enikő könnyes szemmel nézett ki az űrbe, a mellette repülő űrvadász pilótája mutatta neki, hogy álljon át 13/8-as csatornára.
Réka, ne őrülj meg, menj innen!
Nem képzeled, hogy egyedül fogod megtámadni a cirkálót, ne feledd, örök harcban állunk egymással!
Réka!
Enikő! 42 percünk van arra, hogy megismerjük egymást.
És akkor 30 méterre egymástól és 42 percre a haláltól végre sírig tartó örök barátságot kötöttek egymással a barkóciak és a deélősiek. Székely Dózsa György csillagromboló, Barkóczi klánflotta. 5 fényévnyire a pannontól és az űrcsatáktól harangok kondultak a világ leghatalmasabb űrhajójának fedélzetén. A csillagromboló harc irányításában mindenről tudtak, a klánflotta mélyűri felderítői az első óráktól kezdve szállították az információkat, nem is beszélve arról a számtalan kém műholdról, melyeket még a polgárháború alatt állítatott pannon körüli pályára a hadúr. A flotta parancsnokok ugyanúgy kiellemezték a szemben álló felek hadmozdulatait, mintha ők is aktív részesei lennének az eseményeknek. Analizáltak, összevetettek, osztottak-szoroztak, ide-oda rajzolgattak a fényceruzákkal, majd arra a megállapításra jutottak, hogy az űrtemplomos lovagrend alig 22 óra leforgása alatt szabályosan felmorzsolt az Egyesült Turáni űrflotta 82%-át. Mára kezdetén oda lett a hunyadi elitezred, nagy veszteségeket szenvedett a toldi, és visszavonult bolygóvédelemre. A kinizsi űrdandár kellő körültekintés nélkül osztotta szét az erőit a nagy magasságú pálya fölött, s a vadászok nem kaptak elégséges támogatást. totális kudarc. Ezek itt kik? Mutatott a hologramon a territoriális határvidékre Kelé, a csillagromboló nagybajuszú ispánja.
Az ungvári, de élősi repülőraj, jött a felelet. Tehát a kinizsi rosszul tudta, mégsem számolták fel őket? Na de miért nem avatkoztak közbe a hadműveletekbe?
A Hunyadi volt a harc irányításuk. Mivel fő bázisukat, az elitezredet szétverték, még energiafeltöltést sem tudtak végezni. Ha elindulnának a Pannon felé félúton, végleg ki kell lépniük a mélyőrből, mert több ugrásra nincs energiájuk. 18 évig kellene repülniük, mire hazaérnek.
Gratulálok a Hunyadinak, gúnyolodott Kelé.
Futva érkezett egy ember. Odahajolt Keléhez és fülébe sutyorgott valamit. Az ispán arcán különös változást lehetett tapasztalni.
Nyomtassátok ki ezt a rádióforgalmazást.
Csak Kele és Rovás mertek belépni abba a hűvös terembe, ahol órák óta Barkóczi tartózkodott, mindenki más fejvesztve menekült a nagyúr közeléből. A rettenetes ember tompán csillogó szemmel, semmibe meredő tekintettel, statikus rohan páncélban és végtelen magányának sziklaszilárd várfalai mögött húzódott meg magas támlájú széke biztonságában. Nem látott és nem hallott semmit, csak nézett előre a csillagokra, s néma volt, mint a sír, melybe épp most fektette nemzetét az általa oly nagyra tartott Róma. Súlyos sorscsapások érték az utóbbi időben, a gondok tenger árja összecsapott megőszült feje fölött, és Barkóczi úgy hánykolódott az őrület s a jéghideg racionalizmus határán, mint egy tehetetlenül sodródó sajka a reményvesztettség végtelennek tetsző óceánján. Családja elfordult tőle, Klára asszony udvarhölgyestül mindenestül elutazott a csillagromboló végébe, szeretett gyermekei se szó, se beszéd lepaktáltak legnagyobb ellenségeivel, s az oposz árulásának köszönhetően kicsúszott kezéből a korona is. Már sohasem lesz felkent uralkodója a magyarságnak. Barkóczi számára egyetlen lehetőség maradt a visszavágásra. S ha egy Barkóczi visszavág, akkor vissza vagyon vágva a kurva istenit mindenkinek. Barkóczi tehát leszámolt önmagával, és magával akart rántani mindenkit ebbe a nihilbe.
Ölik a magyart nagyuram, mondta neki Kelé. Nem fordulok szembe Róma akaratával. A sírt, ahol ez a nemzet süllyed el, népek veszik körül, magyarázta könnyes szemben Rovás. Nem állok az ősítőek mellé, bennem István szellemisége él.
Uram, uram, rád figyel az egész csillagvilág.
Majd lehunja sok szemét az ég, menjél kifelé, kis Rovás.
És nem mozdult többé. Aztán jött Kelé, és orra elé dugott egy papírlapot.
Mi ez? Kérdezte a rettenetes ember.
Papírlap, mondta az ispán, és Barkóczi szemébe nézett. Nem látott benne semmit.
Mi van rajta?
Bötük.
No, olvassa el, méltóságos uram.
Olvassa el, Rovás, azért kapja a fizetését.
Maga, olvassa el, uram.
Ordította az űrhajó ispán, és felkészült a lefejezésre, a kiköttetésre, a felnégyelésre, a kerékbe törésre, de csak annyi történt, hogy Barkóczi elvette tőle a lapot.
Mi ez?
Az északi flottához csatlakozott őshitű kárpáti megyer űrvadászok rádióforgalmazásának egyik részlete. Ezeket a magyarokat épp most lövi ripityára a lovagrend, de kitartanak és védik a hazát. Az alakzatot Deél ősi lánya vezeti. Olvassa csak el, kegyelmes uram! Barkóczi elolvasta, ami a papíron állt, átfordított a lap túloldalára. Ajka remegve magában olvasta a sorokat. Aztán felnézett Kelére. Az ispán még soha életében nem szembesült ilyen megrendítő pillantással.
Szent, fogadalmas lányom és deélős Jenikő ketten együtt megtámadnak egy lovagrendi cirkálót?
Igen, barátok között így szokás.
A barátok között? Hát... A Réka?
Ja.
Meg az Enikő? Együtt?
Így igaz, ott áll a papíron. Megbeszélték egymás között, azt neki mentek.
De hát meg fognak halni?
Könycsepp budjant ki Barkóczi szeméből, és lecsordult az arcán.
Háborúban szokásban áll.
Mérhetetlenül nagy csönd telepedett a teremre. A két ember mozdulatlanul állt egymással szemben, Aztán Barkóczi lehajtotta a fejét. Hívás érkezett a sarokban álló szupercellulális egységre. Kele dühösen fordult a készülék felé. Bosszantotta, hogy valaki épp ebben a döbbenetes pillanatban merészeli megzavarni Barkóczi csatáját Krisztussal. Odalépett az asztalhoz, ki akarta kapcsolni a készüléket, amikor azt olvasta a kijelzőn, hogy holografikus hívás érkezett a Pannonról. Kihívhatja holografikusan a klánflottát a Pannonról?
Vegyem, méltóságos uram!
Barkóczi nem válaszolt, egyáltalán nem volt ott. Kele megérintette a hívás fogadó szenzort, és a kisugárzó egységből előcsapó fény megrajzolta a levegőben Rogerius, a koronakutató alakját. A hologram felépült, Rogerius szinte tapinthatóan élethűvé változott. De ez a Rogerius már nem az az ember volt, aki elszöktette Emese hercegnőt a Székely Dózsa György fedélzetéről. A holografikus alaknak szakál körítette az arcát, kezében mesztelen pengéjű kardot tartott, fekete táltos köpenye alatt a templomosok tunikáját hordta. Ó, micsoda, lehetetlen kettősség, gondolta Kele. Szemében az elszántság tüze égett, hangja ellenállhatatlanul csengett, s betöltötte az egész termet.
A legnagyobb magyar nemeshez jöttem vizitálni, mondta a hologram. Rogerius, lépett felé Kele.
Stephanus megvetően nézett rá.
Ispán, királyod vagyok, és neveztetek Stephanusnak.
Kele visszahátrált, aztán megbögdöste ujjával a fejét lehajtó Barkóczi könyökét.
Uram, nézd, Rogerius van itt, és karddal a kezében áll trónusod előtt.
Barkóczi nem kérdezte, hogy ez miképpen lehetséges, és nem emelte fel a tekintetét.
Legelébb a kardját törjétek, azután a csontjait.
Na de fényből szőtte az Úristen.
Akkor kapcsoljátok ki.
Mozdította arcát a rettenetes nagyúr, és meghökkenve nézett a fény alakra. Stephanus a lehetetlen sziklaszilárd bizonyosságaként szólott hozzá.
Sok jó magyar nemes kérdezi tőlem mostanában, hol lapít a klánflotta retteget ura, amikor idegenek ontják a magyarok vérét. Tán önmagával vív csatát és mentve lelkének üdvét, rühes menyéthez hasonlatos módon húzódik meg a csillaghajója fenegetlen odvában, vagy talán azért nem mozdul? Kérdezem vissza én. Mert hogy összecsinálta magát annyi nyomvat űrtemplomostól, kik jobb hián elférnének a mesebeli tündérilona bal markában? Ez a jó megfogalmazás, uram! Tényleg, hol bujkálsz, Barkóczi flotta rettenetes ura? Vajon hallod-e királyod hozzád intézett szózatát? Látom lelki szemeimmel, amint Klára asszony söprűért, lapátért ugrasztja a szolgálókat, hogy söpörjék már össze, ami megmaradt abból az emberből, ki egykoron mindig legelől haladta csatában, és dicsőségének köszönhetően rettegte a magyarok nevét a széles csillagvilág. A magyarok lézerétől mentsd meg, uram, minket, meg az ilyen országló uraktól, kiknek fontosabb sutyorogni tökkelütött csuhások fülzsíros kagylóiba, és parolázni fénysugáron ide lovagolt idiótákkal, mintsem ontani a vért hazájáért. Gyermekeid az első vonalban állnak és elhullanak mind a harc alatt, és míg te félelemből faragott trónusodon ülsz, a Kárpátok bércére csap a vér tengerárja, és hullámzik egészen Szkítáig. Bocsánat, ha kifelejtettem volna Levédiát. De mit győzködlek én, hisz úgyis siket fülekre találok, és mit irányodban érzek? E rendszer nem viszi át. Én beszélek, te hallgatsz, de hamarosan én is hallgatok. Mert ki csöpnyi sütnivalóját nem a rosszani lotton nyerte, az tudhatja mind, hogy bolond ki bolondot győzködni próbál. Hát, befejeztem ezt szózatot, mert hogy kettőnk közül nem én vagyok tökkelütött. Te pedig, Barkóczi János, tégy fejedre csörgősipkát, szíved fölé fűz piros csillagot, és bolond alattvalóid dörgő tapsától kísérten, maradj meg Balondország bolond fejedelmének!
A hologram szétfosztott a levegőben, elment a magyar király.
Mi a parancs, méltóságos uram?
Hallotta Kele a saját hangját.
Most hagyj magamra, ispán,
mondta neki kristálytisztán csengő hangon Barkóczi János. Kárpátia csillaghajó. Kelet-Kárpátok. Pannon. A pretoriánus rendszerek valósággal megkergültek attól a töménytelen mennyiségű információtól, amit fel kellett dolgozniuk. Gemmel előrejelzése helytállónak bizonyult, és nukleáris csapások szaggatták Dél-Pannonia földjét. A lovagrend már alacsony keringésű pályáról bombázta az ős hitű klánok székhelyét. Jurta palota nukleáris védelme egyelőre állta a csapásokat, de a körülötte hullámzó pusztaságon üvegessé olvadt a homok, és 300 km per órás sebességgel száguldó tűzviharok pusztították el az élet minden nyomát. Mindannyian tudták, hogy a Szent Hermafrodita miért nem támadja a Kárpátiak földjét. 4 kilométerre a Gletschertől űrdesszant erők szálltak le, Brett. A kongregáció katonái. Paul Wittgen valami mást is észlelt. Az erő, mely szembeszállt Tündér Ilonával, most már nyíltan megmutatkozott. Jean közeledik a Kárpátiához. Azonnal tűnjünk el innen, őt csak az okkult gárda tudja megállítani, idegeskedett Dega, de Shaw-nak arca sem rezdült. Maga köré rendelte az összes íjászt és a hegyi vadászokat. Itt maradnak a Gletscher lábánál és védelmezik a Kárpátiát. Hatalmas romboló erő közeledik, de nem hátrálhatnak meg. Ez az utolsó esélyünk, hogy megállítsuk az inváziót. Vannak mentális pajzsaink? Nekünk vannak, mondta gazda kapitány. Minden tartalék energiájukat kapcsolják mentális védelemre. Aki a katonákat vezeti, nem lézerrel lő. Shaw indult volna, de gazdag elkapta köpenye ujját. Mennyi esélyünk van Jean ellen? Őszinte választ kérek, ezredes. Nem sok. Mennyi? Mindannyian meg fognak halni. De fel tudják őt tartóztatni, és most ez a legfontosabb. Köszönöm az őszinteségét. Induljanak. Itt maradok. Ádámmal, jelentette ki Nelly. A vőlegénye volt az, aki először mondta ki a nemet. De hát veled akarok maradni? Nem. Ádám egy pillanatra magához vonta kedvesét, aztán megkeményítette az arcát, kibontakozott az öleléséből, és szaladta lőállásokat elfoglaló embereihez. Mike Barra előhúzott a zsákjából egy rakétavetőt, és tűzkész állapotba hozta. Én ide lent maradok, ezredes! Meg ne halljon! Még a Roxolánról tartozik nekem 60 000 aranytalléral. Ne vicceljen, az nagyon sok. Tanuljon meg pókerezni. Marilyn is odalent akart maradni a dejél ősiek között, de Shaw nem engedte meg. Magára szükség lehet odafönt. Barkóczi Zoltán mozdulatlanul állva, önmagával viaskodva nézte az alant elterülő völgy hasadékot. Egész életében az apjában és nevének becsületében bízott, de az elmúlt órákban a Kelet-Kárpátok lavináit meghazudtoló hevességgel omlott össze benne az a világ, mely alapját képezte hitének. Lett légyen bármi a magyarság sorsa, én egy senki lettem, nevem megbélyegeztetik, mert minden Barkóczi árulónak bélyegeztetik, állapította meg magában Zoltán. Szent fogadalmas nővéremnek legalább megadatik a dicső halál. Itt maradok, Shaw ezredes, és vezetem az íjászokat. Milyen különös, Barkóczi vagyok, mégis a deélősiek oldalán fogok meghalni. De teljesüljék be az úr akarata, mindazonáltal és sziklaszilárdan. Induljanak és szerezzék meg a magyar koronát. Shaw feszesen tisztelgett a hercegnek. A pretoriánusok, a királyi pár, a két titkos szolgálatos és Marilyn táltos tüstént elindultak felfelé. A csoportot az egyik szakállas vezette, éppen az a fickó, aki megemlítette nekik a remetét. Tuti ládáját Prusz és Kokas cipelték magukkal. Gemmel jelentkezett a rádión. A budavári palota felvette a kapcsolatot a De Pászem Dominével, a pannoni kormány kapitulálni fog. A két lány meghalt. Nincs róluk információm, Jean hamarosan megközelíti a Gletschert. Sok sikert, uram! Készüljön fel a vésstartra, a riasztásom után be kell repülnie értünk. Azon leszek, ezredes. Mit gondol? Volt valami értelme ennek a szupercellulális hívásnak a bánhoz? Nem hiszem. Shaw rendületlenül haladt felfelé. De Pászem Domine. Nagy magasságú keringési pálya a Pannon körül. François Rochefort a lovag, François Rochefort a hős és François Rochefort az Isten. Az űr templomos lovagrend infánsa állt a parancsnoki híd korlátja mögött, s csillogó szemmel keblét düllesztve fogadta a sorra bejelentkező flotta parancsnokok üdvözleteit. A holografikus üzenetek csöpögtek a nyáltól. Ami érthető, minden bejelentkező arra gondolt, hogy hamarosan ez az ember lesz Walter nagymester utóda, aztán ő lesz a pápai nuncius, és még 60 éves kora előtt ő maga lesz a pápa, és csak az ostobák nem keresik a barátságát. Csak a balga életűek nem mondják neki, hogy tisztelt lovag, ön az űrháború korszakának egyik legnagyobb hadvezére. Ami félig meddig igaz is, elvégre François Rochefort csekély 24 standard óra leforgása alatt kapitulációra kényszerítette a turáni haderőt. Azt mindenki gyorsan elfelejtette, hogy a barkóciak félig meddig szövetségesnek számítottak, s a félelmetes oposz technológia sem segítette a turániakat. Na de vigye kánya, hiszen a jegyzőkönyvekbe ez kerül. Róma, ősítű magyarság, 1-0. Kit érdekelnek ilyenkor a mi lett volna, ha kezdetű mondatok? Ez egyébként is turáni stílus, elég megnézni a történelmüket. Általános szignáljel az összes katonai frekvencián, jelentették ekkor a kommunikációs szekcióból. Onnan jön, fordult oda a csupa mosoly Rochefort. 5 fényév lovag. A tartaléknak felsorakozott cirkálóink, magyarázta Rochefort egy mellette álló kongregációs atyának. Kapcsolják be, hadd haja mindenki, kiáltott le a parancsnoki hídról. Odalent felpöccintettek egy kapcsolót. A szignál véget ért, és felé lettek a képernyők. A technikusok egyszerre hördültek fel a kommunikációs blokkok előtt, még soha életükben nem láttak ilyen képfelvételt sem ők, sem az a 1,5 millió turáni, aki most akarja lábhoz tenni a fegyverét. Az általános csatornákon történő forgalmazás miatt a felvétel minden vevőegységhez eljutott, a De Passem Dominén ugyanúgy látták és hallották, mint a budavári palotában vagy a visszavonulóban lévő kinizsi vezérhajójának fedélzetén. De fogta az adást az a deélősi fekete Enikő és barátnője is, akiknek még 10 perc sem volt hátra az életükből. És Brett Shaw a Kárpátia előtt állva szintén látta, ahogy egy fekete-fehér számítógéppel újraírt felvételen megjelenik minden idők egyik legnagyobb magyar előadó művésze. A férfi egy magas nyakú, sötét garbót hordott, és csupán derékig látszott a szürke háttér előtt állva. Belenézett a kamerába. Alig mozdult a szája, a szavakat szinte kiköpte az űrbe, és aki látta, hallotta őt, beleborzongott. Mert ez az ember félelmetes volt. Még kér a nép, most adjatok neki. Vagy nem tudjátok, mi szörnyű a nép, ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad? A színész egy pillanatnyi szünetet tartott, aztán következett az az 5 sor, amit kívülről fújt a fél galaxis. Nem hallottátok Dózsa György hírét? Izzó vas trónon őt elégettétek, de szellemét a tűz nem égeti meg. Mert az maga tűz, úgy vigyázzatok, ismét pusztíthat elánk rajtatok. Hozzák ki onnan Jeannit, üvöltött az infáns. Majdnem átesett a korláton, olyan lendülettel mutatott a pannon türkiszké gömbjére. Hozzák ki! És valahol a kozmoszban elhangzott egy kérdés. Láttad már a székely Dózsa Györgyöt repülni az űrben? Mert ha nem, akkor most nézz hátra az apám, itt jön mögöttünk, és 500 000 ütegállásból célozza a cirkálót. Eljöttünk hozzád, mondta a magyarok büszke királynője egy 120 éves remetének, és nyújtotta neki a karját. A reszketeg ember megkapaszkodott a feléje nyújtott kézben, felállt a Kárpátia rozsdamarta zsilip kapujában, és fejet hajtott Stephanusnak.
Tudom, ki vagy. Vártam rád, István!
Kárpátia. Ugyanaz hátráltatta Jeannet az előre haladásban, ami Shawékat is óvatosságra késztette, a Gletscher. A Szent Hermafrodita megkapta a kongregáció riasztását, de egyszerűen nem vett róla tudomást, nem fog megtorpanni az utolsó pillanatban. Amikor kéznyújtásnyi távolságra áll a szentségtől, nem fújhat visszavonulót, micsoda jellemtelenségre vallana a részéről, ha épp most adná fel. Én, Jeanne, a szent hermafrodita. Rásikoltott a menedékházra, és az összes szakállas meghalt. Szemük kirobbant a koponyájukból, és kocsonyássá változott, agyuk szürke matériaként csordogált fülnyílásaikon át. Jean nem foglalkozott velük többet, még csak föl sem emésztette őket tekintetének ellenállhatatlan tűzével, s ment tovább rendületlenül. Aztán megállította a Gletscher. Szomorú mosolyjal állt, körülötte megolvadt minden, de előtte jéggé dermedve emelkedett az utolsó megpróbáltatás. Jean nem mozdult. Ha hozzáérek, megindul felém, mint a szerető kedves, jégtől bordázott felszínére, lavinazúdul, amely összemorzsol maga alá temett embert, roncsot és koronát, s mire előbányászom alóla önnön dicsőségem legfényesebben ragyogó ékszerét, e monumentális csillagromboló megsemmisíti a de pászem dominét, és vele pusztul a harmadik eljövetel is. És akkor bekapcsolnak a plazmaiak. Ha, micsoda bátor emberek ezek a Gletscher alján, hogy lőni merészelnek rám. Biztosan nem kóstolták még önnön vérüket. Ti, akik ismertek engem, vajon ízleltétek-e? Egy Opus Dei pap, a kibertechnológia sunyi mosolyú diadala fordult a lény felé. Ne lépj a jég folyamra, szűz! Tudom. Beszélj nekem a gyerekkorodról, ember! Az anyám megy reggelen. Elég! A férfi nyáladzva halt meg. Sorra megőrültek a kárpáti hegyi vadászok, a szörmeruhás férfiak félelemtől vinnyogva fetrengtek a hóban, vérpatak fröccsen fülükön, orrukon át, mentális pajzsuk hiányában esélyük sem volt a sziklák között hullámzó tudattal szemben, mely uralta agyuk legkisebb zegzugát is. Zoltán herceg tompa zúgást érzett a fejében, mintha ezernyi darás keringene egy koponya kaptár neuron sejtjei között. Szerelmes vagy a saját nővéredbe. Takarodj! Ó, azok a pubertáskori fantáziálásaid, Zoltán! Zoltán minden tartalék energiáját a mentál pajzsra kapcsolta, mégis ellenállhatatlan erőt teperte le a hóba. Takarodj belőlem! Egyre halkult koponyájában az zúgás. Egy medve termető hegyi vadász emelkedett fel mellette, kezében ultrapenge villant. Zoltán herceg oldalra perdült a hóban, előrántotta a lézerfegyverét, s hasba lőtte a férfit. Gőzölgő vér robbant ki a hegyi vadász hátán, a test elterült a hóban. Hallották az adást? A klánflotta beavatkozott! Tartsanak ki, emberek! Ordította Zoltán a rádióba. A deélősi íjászok kezüket a halántékukra szorítva, fájdalomtól eltorzult arccal görnyedtek össze a sziklák között. De legalább éltek. Gazdag kapitány kúszott a fájdalomtól kínlódó barához, aki kigúvott szemmel szorította a rakétavetőjét. A zsoldos vezérnek csúcs szuper fegyverzet állt a rendelkezésére, ezzel az arzenállal egy kisebb hadsereget is megállított volna, nem hiába felkészült ember volt, egy kiválóan képzett katona, de ilyen erős mentális támadásra még ő sem számított. Orrából vérpatak folyt, letörölte vissza kézből. Nem kellett volna rálőnünk, mondta elkeseredetten. Mi mást tehettünk volna? Hirtelen mindenkit megszállt a nyugalom, az emberek lassan összeszedték magukat. Egy percig mozdulni sem mertek. Odalent a völgyben olyan csend honolt, mint egy feltáratlan tolték templomban valahol az őserdő mélyén. Valaki négy kézláb mászva közeledett gazdagék felé a hóban. Zoltán volt az. Elment volna? Kérdezte gazdagtól. Gazdag felhúzta a lábát és előre tolta magát a hóban, kipislogott egy lapos kő mögül. Sebesen visszakapta a fejét. Látta? Kérdezte tőle Zoltán. Igen, herceg, alig 50 méterre van tőlünk. Áll egy lapos szikla tetején és nézi a Gletschert. Egy aranyszínű páncélba öltözött nő, kezében egy karddal. Rálőjek? Fölösleges, ne pazarolj az energiát, kapitány. Látta a hegyi vadászokat? Meghaltak mind. Igen, felség, az apja. Ki tudja, mi történt, kapitány? De most mi lehet odafönt a helyzet? Fogalmam sincs. Ezt csak Gemmel tudná megmondani, de őt nem tudom elérni, talán jobb is így. Ne hívjuk fel a Necronomiconra Jean figyelmét, az űrhajó császári technológiával álcázza magát, ezt Sótól tudom. Ki az Isten ez a Jean, marogta Bara. Annak a szellemiségnek a manifestuma, ami a középkorban mágiákat gyújtott a földön. Detonáció robaja visszhangzott végig a völgyön. Jönnek a rohamosztagosok. Hallatszott Szalk hangja a sisakrádióban. Na, most lőjünk, urak! A magyarok gyilkos energiatűzzel árasztották el a hómezőt, a támadók körül fellobbantak a pajzsok, a sötét páncélos alakok folytatták az előrenyomulást. De ezek már igazi kongregációs katonák voltak. Olyanok, akik visszalőnek. Tudják tartani őket? Kérdezte elkeseredetten Nelly. Nem, só a remetéhez fordult. Meddig megyünk még, öreg?
Az idő kezdeteig.
A daroc ruhába és szakadt fehér köpenybe öltözött remete szimbolikusan beszélt, vagy csupán megbolondította a magány, só nem tudta eldönteni, mit gondoljon erről a fura figuráról. A koronaőr köpenyének szegélyét kézzel himzett avar írásjelek borították, az ezredesnek óhatatlanul Stenonis szavai jutottak az eszébe.
A Shadgelt azt mondta, avarok őrzik a Szent Koronát. Azok őrzik, akik készítették.
A klánflotta beavatkozása a harcokba nagy lelkesedéssel töltötte el őket, felcsillantotta előttük a reményt, hogy Jeanne talán meggondolja magát és visszavonul. Ha nem így lesz, hamarosan nagyon forró lesz a helyzet. Shaw inkább a remetétől kérdezett, legalább addig sem gondolt Jeanne-ra.
Tudja, hogy ki volt Nagy Károly?
Egy tolvaj,
felelte a remete, aki egy jéggel borított falu szűk folyosón vezette őket a csillaghajó titokzatos világában, ahol a pretoriánusok reflektorai szolgáltatták a világítást. Ezekben a szűk járatokban soha egyetlen szakállas nem tette be a lábát, féltek idáig elmerészkedni.
Mikor készült a korona?
A remete megmondta neki, Kokas megtorpant.
Ez képtelenség. A minta egy hun sámán korona volt, az ománc lemezek képi programját a magyar táltosok állították össze.
A remete kezdett érthetően beszélni, só számára megcsillant a remény, hogy hamarosan minden titokról fellebben a fátyol. Mi lett a sérülések legsúlyosabb következménye?
Kihalt az Árpádház. A Szent Korona és az ország organikus egészet képezett, e kettő elválaszthatatlanul összetartozott, s a Kárpát-medence misztikus kisugárzása csak erősítette ezt a kapcsolatot. Tudja, Magyarország egy mocsárország. Nem arra gondolok, hogy amikor legutoljára szóba került a korona megmozdítása, ez 1999-ben történt, akkor a belvíz elöntött mindent, habár Tivadar fennen hirdette ezt a képtelenséget. Számomra a mocsárország mást jelent. Gondolja végig, birodalmak léptek-e Szentföldre, és később mindegyik eltűnt a történelem mocsarában. Aki átlépte a Kárpátok vonalát, bukásra ítéltetett. A rómaiak meghúzták limeseiket Pannoniában, és később elsöpörték őket a barbárok. Az avar birodalom ugyanúgy összeomlott. Aztán tatárok dúltak felettünk, de kányuk meghalt, és eltakarodtak az országból. Az oszmán birodalom csak idáig jutott, és sose tovább. Aztán Habsburg igába hajtotta fejét a nép, míg nem bekövetkezett a tronfosztás. Bevonultak a németek, és elvesztették a világháborút majd. Nagy hangú szlávok keresték nálunk a Suezi csatornát, kiknek nem csupán fülüket, ám de agyukat is dugaszolta az Aurora díszlövése. Majd kimentek az oroszok, és bejöttek az amerikaiak.
Ne is folytassa, uram, ismerem jól a 21. század történetét.
Akkor mit beszélek én?
A korona működik?
Csak megfelelő kézben.
Van hatalma?
Van!
Nálam vannak a hiányzó alkatrészek.
Tudom!
Ha helyreállítjuk eredeti állapotában, akkor mi történik?
Nem tudom!
És tulajdonképpen hol van a korona?
Itt van maguk előtt!
Igazat szólt. Tényleg ott volt. A Kárpátia egyik dokjának nyitott belső járatában álltak, a teredelmes építmény eredeti méreteit már nem lehetett felmérni, mindent vastagon elborított a jég, a mennyezetről combvastagságú jégcsapok lógtak. A reflektorok sugarainál ezüstkékes árnyalatot kaptak a falak és a padozat, és ennek a tündöklő jégbörtönnek a fogságában, pontosan a dokk mértani középpontjában egy bársony anyaggal letakart, posztamens tetejére állítva, ott állt Magyarország 520 évvel ezelőtt eltűnt Szent Koronája. Csodálatos, suttogta Nelly. A korona meglepően jól viselte az elmúlt évszázadok viszontagságait, szerkezetén nem látszott további sérülés nyoma, tökéletesen visszaadta azt a hatást, amit a számtalan kép sugalt róla, egy tagadhatatlanul egyedi, semmilyen más földi koronára sem hasonlító királyi fejéknek tűnt. Ragyogó színekben pompáztak az abroncsot és a keresztpántot elborító zománc lemezek, a smaragdok és gyöngy kristályok fenségesen csillogtak a reflektorfényben, Só és társai számára elérkeztek a néma állított percei, s az emberek leengedett fegyverekkel a kezükben mozdulatlanul állva itták magukba a szent korona látványát. Percek teltek el így, és Só kénytelen volt megtörni a rájuk boruló templomi csöndet. A ládát? Ideje volt. Tompa moraj hallatszott a völgyből, és érezhetően megremegett körülöttük a mindenség. Egy kisebb jégcsap nagy recsenéssel vált el a jégbordázott mennyezettől, és lehullott kokas lába elé. A pretoriánusokból sorra kirobbant az ikonok fénye, és fejük kivételével testükre épült a páncél. A szakállas felüvöltött a félelemtől. Idáig bírta megpróbáltatásokat, de a modul felkapcsolása az utolsó csepp volt a pohárban, és a férfi a kezével csapkodva, a jégen csúszkálva végigszaladt az alagútban, alakját kisvártatva elnyelte a sötétség. Jean átjutott, kiáltotta Só, és ezzel feltárta a rendszer rohamos kiépülésének kiváltó okát. Nyissátok ki a ládát! Dega beütötte a kódot, és kipattintotta az árakat. Fölhajtotta a láda tetejét, beletúrt az avarba, és az egyik ízelt lábánál fogva szabályosan előrángatta a pókot. Tuti édesdeden aludt, még a durva bánásmód hatására sem óhajtott megmozdulni. Russ egy tűpisztolyt nyomott az állat fejéhez. Mehet, uram, nézett Sóra. Mennyi? Kérdezte az ezredes, aki a tároló ikonból kivette tivadarládáját. 1 milliméter. Adjon be neki 2, nincs időnk megvárni, mire teljesen éber lesz. Russ teljesítette a parancsot, és a meghatározott adagot belőtte az ötvös pókba. Tuti teste összerándult, lábai kalimpálni kezdtek, a lény átható visításba kezdett. A jó édes anyját magának katona! Ez az adag egy álomkoros elefántnak járna meg! Só elébe ment a veszekedésnek, a potrohánál fogva kiemelte Tutit a rohadás szagú avarból, és a korona felé fordította. Azonnal szerelje össze! Ó, ez az, amire gondolok? Csattogtatta munkacsápjait a császár ékszerésze. Ne gondolkodjon, hanem dolgozzon! Mennyi időnk van? Kérdezte Kokas. Nellivel együtt fél térdre ereszkedve célozták a jégbarlang bejáratát. Remélem épp elég. Elkeseredett küzdelem zajlott a Gletscher lábánál. A kongregációsok a pajzsaik biztonságában haladtak előre, de lendületes támadásuk megtört a magyarok ellenállásán. A védőknek hallatlan szerencséjük volt, a klerikális rohamosztag nem tudott teljes intenzitással támadni, Jean megtiltotta nekik, hogy nagy erejű romboló fegyvereket használjanak a védők mögött emelkedő jégmező miatt. A papharcos dühöngött, Jean rezenéstelen arccal állt, és kutyába sem vette őt. Szűz! Ez így órákig is eltarthat! Adj parancsot a nukleáris csapásra, és én magam nyújtom át neked a koronát! A Szent Hermafroditának csupán egyetlen pillantása elégségesnek bizonyult az izgága alak elhallgatatásához. Ezt követően leengedte kardját tartó kezét. A penge szikrákat vetett, amikor neki koccant a sziklának. Harcolj! Sugallta Jeanne a papnak, aki más választása nem lévén elszánt üvöltéssel vezette rohamra a tartalékot, nagyon jól tudta, ha tovább ellenkezik, Jeanne gondolkodás nélkül megöli őt. Tűzpiros és kék energiasugarak cikáztak a hómező felett, egymásba gerjedtek a személyes energiapajzsok, statikus villámok söpörtek végig a sziklák között, a kisülések hő energiája pillanatok alatt sáros latyakká változtatta a havat, a szemben álló felek halált megvető bátorsággal vetették magukat a küzdelembe, de a front vonal állása nem változott. Zoltán herceg rohamot vezényelt, s a bátor deélősi legények élén előre tört a sziklák közül, de a fél intenzitással harcoló kongregációsok egy tapottat sem hátráltak. Ultra hangra magyar! Újjogtatva zúdultak ki állásaikból a magyarok, és szonikus szál fegyvereiket forgatva nekitámadtak a klerikusoknak. A rohamosztagosok ultra hang kardot rántottak, materializálták titán pajzsaikat, és felvették az egy-egy elleni küzdelmet, pillanatokon belül elkeseredett kézitusa vette kezdetét a Gletscher tövében. Gazdag egyszerre 2 hangfokossal vágott rendet magának, elszánt csapásai alatt sugárözönt hánytak az ellenséges katonák pajzsai, merültek a telepek, sisteregtek, csattogtak a villámok, még a fényszűrőkön keresztül is szemetbántó sugárözön vakította a küzdőket. Zoltán észrevette a pajzsmezők védelmében irányító pap harcost, és elszánt üvöltést hallatva neki támadta védelmi sugárfalaknak.
Ő az enyém,
ordította a kiborg pap, és környezetének gravitációs állandóját megváltoztatva egy 10 méteres tripla szaltóval szökkent át a sugármezők fölött. Repülés közben átalakította a testét, és Zoltán előtt már egy 3 méteres titánba és fénybe öltözött óriás huppant le a hóban. Ha még lendületben vagy, az izmaid gondolkodnak az agyad helyett, és mire pozícióba állnál, már le is vágtad a másikat, okította Barkóczi a gyermekét, és a sok gyakorlás meghozta a gyümölcsét. Zoltán nem torpant meg, hanem tigris bukfenccel vetődött előre, és a pap tenyérnyi széles pengéje a latyakba vágódott. Zoltán mozdulatát ultrahang bárgyának súlya is segítette. A herceg féltérd állásban fejezte be a mozdulatot, amely következtében a bárd 30 centis éle átszelte a pap külső energia pajzsát, és neki koccant a kriolit páncéljának.
Csak karcolás!
Röhögött a pap, de ekkor a herceg lenyomta a bárd nyél paneljébe épített gombok egyikét. Zoltán kardjának fémfeje a másodperc tört része alatt parányi ponttá zsugorodott, amikor megnyílt a paradimenzionális tér. A kiborg pap üvöltve tapadt rá a szinguláris pontra, a páncélja meggyújtott rágógumiként kezdett átfolyni egy másik univerzumba.
Ja, gravitációs bárd,
árasztotta el a pap éj sötét elméjét a felismerés. A kongregációs parancsnok megragadta a herceg karját, hogy magával ráncsa a férfit, de ekkor odaért hozzá gazdag kapitány, és válból megcsonkította a hangfokossal. Hűtő folyadék és szikra eső folyt a pap vállából. Gazdag a latyakba rántott az Zoltánt, onnan nézték, ahogy a sikoltozó pap átfolyik a paradimenzionális térbe, és örökre megszűnik létezni.
Szép volt!
Ordította Bara, és pajzsai védelmét élvezve 2 méteres távolságból lőtte hasba az embereket, rakétával. Amerre csak tüzelt, ott megváltozott a táj arculata, és döbbenetes lángoszlopok emelkedtek az égig. Hó és föld emelkedett a levegőbe, repesz és test darabok fröccsentek a tér minden irányába. Bara üvöltött, ahogy torkán kifért, és mindenkit elpusztított maga körül, ha az nem hordott kacagányt.
Papod a virtuális pokolban,
jelentették a küzdelmet szemlélő Zsánnak.
Ezen az energia szinten nem tudunk átjutni rajtuk. Növeld az energiát, vagy vonulj vissza szűz!
Zsánnak még ennél is jobb ötlete támadt, hisz pontosan úgy történt, ahogyan előre tervezte. A magyarok minden energiájukat a személyes pajzsaikra kapcsolva rohantak elő, és folytatták a kézitusát.
Ostobák!
A Szent Hermafrodita lenézett a szikláról, és rásikoltott a küzdőkre, rohamosztagosokra, magyarokra egyaránt. Zoltán épp egy Opus Dei őrmesterben forgatta meg az ultrahang kardját, amikor szenvedélyes mozdulatokkal közösült a nővérével. Réka kélyes sikolyokkal ölelte és karmolta őt. Igen, igen, igen. Dugjál meg, Zoltán, kérlek, nagyon dugjál meg!
Mentál pajzsot, üvöltötte a herceg, és összeomlott a földön.
De a kongregációs katonák ugyanúgy térdre zuhantak a mentális erő súlya alatt, és a küzdőfelek eleven sikójá változva hullajtották el fegyvereiket. Jean leugrott a szikláról, és egyszerűen átsétált közöttük, még arra sem méltatta őket, hogy megadja nekik a megváltó halált.
Miért nem reagál a hívásra? Üvöltötte François Rochefort az űrben.
Jean mosolyogva indult fölfelé a gleccseren.
Kurvára fáj a fejem, ordította Kokas, aki neki tántorodott egy jégcsapnak. Siessen, Tutti! 5 perc!
5 perc alatt ideér, üvöltötte Dega.
Addig kész leszünk. Védd mentálisan Tuttit! Te is, Bruce!
Nelly összegörnyent és hányni kezdett. Elájult.
Marilyn, védje meg az elméjüket, üvöltötte Shaw.
Nem tudott mentál pajzsokat kapcsolni Nellyékre, minden rendszerrel saját magát és Tuttit védelmezte, a pók nem pusztulhat el, amíg nem végez a koronával. A fehér táltos lehúny szemmel és révületbe esve ütötte a dobját, monoton hangon kántált egy ősi éneket, s hívta a szellemeket.
Jöjjetek, jöjjetek, segítsetek!
A titkos korona őrség egyetlen élő tagja térdre hullva imádkozott valami ősrégi imát, Stephanus és Emese vele szemben térdeltek, és a férfival együtt kántálták a szöveget. A pretoriánus rendszerek vészjelzést küldtek, a császári testőrség tagjai aktivizálták a teljes páncélzatot, Shaw leadta a vészjelzést Gemmelnek. A nekronomikon nem válaszolt. Barkóczi Emese elvesztette az eszméletét. Tuti boszorkányos gyorsasággal forgatta munkacsápjai között a koronát, Hihetetlen sebességgel dolgozott, a királyi ékszer egyre alakult, formálódott a keze alatt, s visszanyerte eredeti formáját. Az ötvös póka dukászkép helyére illesztette a szépasszony zománc lemezét, és lecserélte a másik két világi uralkodó képét. Visszatette az öt eredeti csüngöt, és forrasztó csápja segítségével felerősítette a liliomos keresztet. De már a Kárpátiában van, harsogta Dega. Egy szakállas férfi tapogatózott a sötét folyosókon. Amikor szemébe csapott a fény, azért vihorászott és mutatott előre Zsánra, mert már percek óta megőrült. A holó fekete hajú szép arcú nő rámosolygott a karbantartóra. A mennyezetről lógó jégcsapok eltörtek a tövüknél, dárdaként repültek a levegőben és felnyársalták a férfit, akit kisvártatva vagy 40 jégdárda szúrt át. A szakállas vért okádva terült el a folyosók közepén. Kegyes halál. Jean átlépte a holttestét. Kész! Kiáltotta Tutti. Dega harcászati kompjúterei lefagytak. A testőrnő pretoriánus rendszere kikapcsolt, és Deborah Gardner egy falatnyi tangában tántorodott neki a jégbordás falnak. Ebrett? A korona! Üvöltötte só. Kikapta a szent koronát Tutti kezéből, az ötvös pók minden lábával kalimpálni kezdett, aztán kigyulladt és pillanatok alatt szén égett. Dega szeme lecsukódott, a nő teste lecsúszott a jégfal mentén és elterült a földön. Prusz következett. Lerobbant róla a páncél és a materializált ruha, szeme kigúvott, remeg és rázta a testét, és Degához hasonló módon összeomlott. Minden erejével minket támad, csak mi állhatunk az útjába, döbbent rásó. Stephanus az oposz felkészítésnek köszönhetően, és Marilyn a képességei révén még mindig tartották magukat, a korona őr emeséhez hasonlóan ájultan hevert. Bajban vagyok, Brett! Wittgen hangjából elkeseredettség sugárzott a százados pretoriánus rendszereinek, másodpercei voltak hátra a totális összeomlásig. Fény áradt szét a Kárpátia ekkori dokjában, és a zsilip lapnál állva megjelent egy aranypáncélos alak. Só teste eleven üvöltésé változott. A szent korona kihullott a kezéből, lekoppant a jégre, és Marilyn táltos lábához gorult. Az igazság pillanata, hozta tudomásukra Jean. Jól beszélsz, kiáltotta a fehér adeptus. Felkapta a koronát, és az abroncs pantokrátor képével előre a szent Hermafrodita felé emelte. A napba öltözött boldog asszony ereje által, kiáltotta Marilyn, és egy szemkápráztató fénydárda robbant ki a melkasából. A földön túli ragyogás szétáradt a helyiségben. Intenzitásának ereje meghazudtolta a kozmosz összes szupernováját, de az őrület kapujában álló sónak még ebben a fény özönben is megadatott az igazság látásának pillanata. Még látta, amikor a Marilyn szívéből előtörő fény dárda csomóvá sűrűsödik a szent korona keresztpántjai alatt, majd a párta translucid zománc lemezein áttörve elvakítja az aranypáncélos Jeant, aztán tudata összeomlott és teste elzuhant, a kezét a szeme elé tartó szörnyeteg lába előtt. Egyedül Marilyn látta, amikor a korona hatalmának erejét megtapasztaló Jean a mennyezet irányába emeli tekintetét, és az űrbe sikoltva teljesíti a kongregáció akaratát. És a szent Hermafrodita szétsugározta a testét. François Rochefort egy üzenetet kapott a parancsnoki hídon, Benis Noir nővér jelentkezett, Jean egyik szolgálólánya. Amott virágos liget, pázsit ölén könnyáztatta arccal, mélyen alszik Hermafrodita. Ekkor a de pácem domine belépett a mély űrbe, és elvitte magával a harmadik eljövetelt. Egy perc múlva megcsörrent egy holofon a budavári palotában. Barkóczi még mindig sakban tartja őket, és feltöltöttek a plazma fegyverek, tábornok úr. Nyissanak tüzet a lovagrendre, üvöltötte a kagylóba Nyitrai Imre hadsereg tábornok, és a Turán csillagköztársaság megnyerte a háborút.